Tegnapra vártuk, ma reggel tette meg Vlagyimir Putyin a bejelentést, amelyben részleges mozgósítást rendelte át Oroszországban, ahogy az előző riportban is hallottuk, és Sojgu védelmi miniszter közben azt is bejelentette, hogy ez 300 ember mozgósítását jelenti. A telefonvonalban van Benderzsevszki Anton, Oroszország szakértő, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mit tudunk eddig a mozgósításról? Kiket lehet, kiket fognak behívni?
Nagyon homályos a megfogalmazás, ugyanis ellentmond egymásnak Sojgónak a bejelentése és Vlagyimir Putyinnak a bejelentése. Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy azokat hívják be, akik tartalékosok és sorkatonai tapasztalattal rendelkeznek. Sojgó pedig csak tartalékosokról beszélt. Tartalékosok azok az emberek, akik egyébként átestek a sorkatonai szolgálaton, és utána egy szerződést kötöttek a védelmi minisztériummal, amelyben leszögezték, hogy ezek a szerződések arról szólnak, hogy behívhatóak időnként, kapnak évente vagy két évente egyszer, felfrissítik a tudásukat, és egyébként ugye ezen a tartalékos nyilvántartás, ebben a tartalékos nyilvántartásban vannak, és kapnak cserébe valamilyen kisebb összeget. És ezek az emberek valószínűleg több mint 300 ezeren lehetnek, erről beszélt Sojgu. Viszont, hogyha tényleg azt veszik alapul, amit Vlagyimir Putyin mondott, hogy tartalékos vagy sorkatonai szolgálaton átesett katonák, akkor sokkal több emberről beszélhetünk, akár ugye több milliós nagyságrendben. Tehát nem teljesen egyértelmű. Ugye azt is el lehet képzelni, amiről Sojgu beszélt, hogy előbb, első lépésben tartalékosokat hívják be, 300 ezer embert, aztán pedig, hogyha ezzel sem érik el a céljukat, akkor akár további embermilliókat tudnak mozgósítani. Vagy azt is el tudom képzelni, hogy a 300 ezer ember behívásával párhuzamosan elindul akár a többi mobilizált embernek a valamilyen felkészítése, kitrénelése a lehetséges katonai szereplése a fronthoz küldése.
Akik átestek sorkatonai szolgálaton, ugye azok az emberek sem feltétlenül alkalmasak a háborúra. Mennyi időket kiképezni? Mikortól lehet a tartalékosokat bevetni?
A jelenlegi meghirdetés előtt én azt gondoltam, hogy alapvetően 2-3 hónap az az idő, ami szükséges egy alapos felkészítéshez, és ezt látjuk egyébként az ukrán erőknél is. Márciusban indult a mobilizáció, de valamikor nyár folyamán kezdtek hadrendbe állni ezek a behívott mobilizált egységek. Ukrajnában is egyébként elsősorban a sorkatonai szolgálaton átesett erőket hívták be, majd pedig azokat is, ugye több lépcsőben zajlik mobilizáció, aztán akár azokat is, akik nem estek át ilyen sorkatonai szolgálaton. Oroszországban szerintem ez most sokkal rövidebb ideig fog tartani, ugyanis azért is történt hirtelen ez az egész bejelentés, ezek a lépéseknek a sorozata, mert az orosz védelmi vonal, ugye megszállt területeken, összeomlás alatt volt. Ugye a Harkiv területéről teljesen elűzték az orosz erőket, és most úgy tűnik, hogy az ukrán ellentámadás már a Luhanszki területeken tart, és kérdéses volt, hogy az orosz erők hogy tudnak ellenállni ennek az ukrán ellentámadásnak. Tehát most azonnal kell biztosítaniuk nagy számú embert a frontra, hogy meg tudják tartani a már megszerzett területeket. Emiatt azt gondolom, hogy nem fogják kivárni ezt a néhány hónapos felkészítési fázist, hanem egy vagy két hét elteltével egy ilyen alapszintű felkészítést követően be fogják küldeni ezeket az embereket az ukrán frontra.
És ezeket az embereket Putyin valószínűleg már azokon a területeken akarja bevetni, ahol most a hónap végén népszavazást tartanak?
Hát, sőt, ugye népszavazás két nap múlva kezdődik, szeptember 23-27 között fogják megtartani. Erre viszont nem nagyon látok esélyt, hogy két-három nap alatt ugye az úgy zajlik, hogy ki kell küldeni a behívót, ugye a tartalékosoknak, van X órájuk vagy napjuk rendelkezésre, hogy összeszedjék a dolgaikat, és megjelenjenek ugye a mellettük esedékes vagy a körzeti központban. Utána, ha kapnak kiképzést, akkor ugye ennek is van egy határideje, ha nem beküldik őket a frontra, akkor is több napnak kell eltennie. Tehát azt nem látom, hogy a referendumok alatt hogyan tudják ezeket az embereket beküldeni. Úgy, hogy megfelelő felszereléseket, fegyvereket, védelmi rendszereket megkapják, nem beszélve ugye a katonai felkészítésről. De az biztos, hogy mind az ukrán ellentámadás, mind a partizán, az ukrán partizán akciók miatt az oroszok most emberi erőre szorulnak, különben hát nem állnak jó jelenleg Ukrajnában.
A népszavazásnak mi a valódi célja? Milyen kimenetelre számít Putyin?
Hát a cél az annexió, tehát a négy ukrán területnek a teljes bekebelezése. Ugye itt Herszon, Zaporizsia, Donetsk és Luhansk térségéről van szó. Eddig ezt valamilyen külcsín, bizonyos jogi procedúrák, formalitások megtartása mellett szerették volna összehozni, hogy legalább kifelé legyen egy ilyen legális látszata. Ugye ez nem sikerült, tehát hónapok.
És hogyha azt a határt átlépik majd az ukránok, magyarán ez egy provokáció, akkor ők már visszatámadhatnak jogosan?
Hát ugye az orosz, igen, egy kérdés, hogy az oroszok mit tekintenek orosz közigazgatási terület, és neki is, és mit nem. Tehát hogyha ezeket a területeket annexálja Oroszország, és kimondja, hogy ezek hivatalosan orosz közigazgatás részei, akkor onnantól mondhatják azt, hogy az orosz katonai doktrína alá esnek, és az orosz katonai doktrínában az szerepel, hogy például a nukleáris fegyverek akkor vethetőek be, hogyha az orosz államiság kerül egzisztenciális veszélybe, vagy B, hogyha orosz területeket éri katonai agresszió.
Tehát a minden eszköz az az atomfegyvert jelenti.
Így van, tehát ez egy nyílt fenyegetés az atomfegyverek bevetésével, onnantól kezdve, hogy a megszállt területeket annektálják Oroszország kötelékébe.
Hogyan élik meg ezeket az emberek Oroszországban? Meg lehet-e nyerni az orosz lakosságot az újabb kiszélesített háborúhoz, vagy az újabb típusú háborúhoz?
Ez nagy kérdés, ezt fogjuk látni a következő napokban. Például most arról szólnak a hírek, hogy Moszkvában és Szentpéterváron nagy erőket mozgósítottak, rendvédelmi erőket mozgósítottak a központba. Ez azt mutatja, hogy arra készülnek, hogy széles körű tüntetések lesznek a két orosz nagyvárosban. Ugye kérdés, hogy egyébként az ország többi részén milyen lesz a lakossági ellenállás. Eddig passzívnak tűnik ez az ellenállás a háború során is, bár ugye ezt nem nevezték háborúnak, hanem különleges katonai műveletnek, de ez alatt is legalább 200 ezer ember hagyta Oroszországot, valószínűleg a valódi számok egyébként sokkal, sokkal nagyobbak, de legalább ennyi emberről beszélhetünk, és most pedig elfogyott például minden jegy a következő hetekre, napokra a környező országokba, Isztambulba, Jerevánba, vagy akár Asztanába nem lehet egyszerűen repülőjegyet kapni, mert a bejelentést követően, gondolom főleg a férfi lakosság próbálja elhagyni az országot. Egyébként tegnapi nap folyamán, amikor már ugye felmerültek a mobilizációról szóló hírek, akkor is az orosz keresőkben egyértelműen az a keresőszó dominált, hogy hogyan lehet elhagyni Oroszországot. Úgyhogy az emberek...
300 ezer ember kivonása, 300 ezer férfi ember kivonása egyébként befolyásolja a napi életet már egy Oroszország méretű országban?
Én azt gondolom egyébként, hogy ez a fajta részleges mobilizáció úgy lesz végrehajtva, hogy nem fognak hozzányúlni a nagyvárosokhoz. Tehát elsősorban vidéken fogják toborozni ezeket az embereket, Moszkvában és Szentpéterváron nem, mármint úgy toborozni, hogy behívni a tartalékosokat. Elkerülve, ugye ezzel próbálják elkerülni a politikai kockázatokat, próbálják elkerülni majd az esetleges lakossági ellenállást. Tehát én arra számítok, hogy elsősorban Oroszország vidéki részein próbálják ezeket az embereket behívni. Ráadásul egyébként nem ismerjük a tartalékosok pontos összetételét, hogy kik azok, akik szerződést kötöttek a sorkatonai szolgálat után, de én azt gondolom, hogy ott is azok dominálnak, akik nem a fővárosban vagy az orosz nagyvárosokban vannak, hanem akik számára egy ilyen tartalékos helyzet is egy plusz bevételi forrást jelentett, tehát rá voltak szorulva erre a fajta bevételre is, de elsősorban Oroszország vidéki részein van.
Mindeközben Oroszország szövetségesénél Fehéroroszországban általános mozgósítást rendelt el Lukasenko, biztonsági erők mozgósítását egészen pontosan, és a törvények szigorítását. Mivel indokolt ezt az elnök?
Lukasenko tegnapi beszédében azt mondta, hogy vannak erők, akik a belarusz államiság megdöntésére törekednek, és egyébként itt nem külső nyugati államokat említett, vagy még Putyinnal ellentétben, hanem olyan ellenzéki erőket, akik 2020-as választásokat követően elmenekültek az országból, és például vannak köztük olyanok is, akik Ukrajnában harcolnak, Ukrajna oldalán. Tehát Lukasenko felhasználta ezt az indokot arra, hogy egyfajta, de ez nem katonai mobilizáció, hanem egyfajta erőforrás és rendvédelmi rendszereknek, a rendvédelmi szervezeteknek a mobilizációjáról van szó. Egyébként biztos, hogy úgy tűnik, hogy ellentétben a februári helyzettel, amikor Oroszország szövetségesei sem tudták arra, hogy mi fog készülni, vagy mi fog történni. Most úgy tűnik, hogy Putyin elmondta a szövetségeseinek, hogy lesz mobilizáció, tehát Lukasenko nem véletlenül lépte meg ezt a lépést, biztosan ő is tart a esetleges zavargásoktól, a instabil helyzettől, és egyébként még egy adalék, hogy az elmúlt két napban a török és kazak bankok sorra felfüggesztették az orosz bankkártyáknak a használatát. Ez szintén azt mutatja számomra, hogy az elmúlt napokban voltak olyan egyeztetések Moszkva és az említett államok között, amelyben esetleg elhangzott, hogy milyen eszkaláció várható, és ezek az államok úgy döntöttek, hogy elkerülve a nyugati szankciókat, elkerülve a jelenlegi helyzetben ezeket a politikai kockázatokat, bizonyos gazdasági kapcsolatokat felfüggesztik Oroszországgal.
Bender Zsevszky Anton, Oroszország szakértővel beszélgettünk. Köszönöm szépen!